Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, amint azt híradóinkban egész héten hallhatták, van a világpolitikai események felpörögtek az elmúlt napokban. Minden Donald Trump és Vladimir Putin amerikai, illetve orosz elnök múlt heti telefonbeszélgetésével kezdődött. Egy héttel ezelőtt volt a müncheni biztonságpolitikai konferencia, ahol a vezető amerikai politikusok kijelentéseitől volt hangos a világsajtó. Majd kedden az orosz és az amerikai külügyminiszterek Riadban találkoztak előkészíteni az orosz és az ukrán háborút lezáró békét. Eközben meg Donald Trump olyan kijelentéseket tett, amelyekre ismét felkaptuk a fejünket. Ezektől volt hangos a világsajtó. Erről lesz szó a mai Naprakészben. Vendégem Németh András, a HVG külpolitikai szakírója. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk Andrással. Szervusz András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, én megköszönöm a meghívást.
A CNN úgy fogalmaz, hogy a geopolitikai sok hete volt a mostani. Sok volt ez a javából, vagy csak ezután kezdődik?
Kiszámíthatatlan, az biztos, hogy ez sok volt. Aztán, hogy ezután jönnek-e nagyobb sokkok, az teljesen kiszámíthatatlan. Ugye nagyon régóta fennállt már ez a veszély, hogy Donald Trump nyeri meg az amerikai elnökválasztást, és ez végül meg is valósult, és én már akkor is arra céloztam, amikor még csak a kampány tartott, hogy Donald Trump-al nem feltétlenül az a legrosszabb, amit tesz, hanem ez a fajta kiszámíthatatlanság és bizonytalanság, amit az ő politikája vele hoz az egyébként is bizonytalan világhelyzetbe, és azt hiszem, hogy kivételesen igazam lett, tehát azt látjuk, hogy két hónappal ezelőtt pontosan az ellenkezőjét mondta Donald Trump annak, amit most éppen csinál, tehát Vladimir Putin orosz elnököt fenyegette szankciókkal, és arról beszélt, hogy Volodymyr Zelenszky az, aki békét akar. Most pedig két hónappal később pontosan arról beszél az ellenkezőjéről, hogy Putin az, aki békét akar. Zelenszky egy diktátor, aki elvesztette a legitimitását, és egyébként is csak 4%-on áll a népszerűsége, és ő kezdte el tulajdonképpen az ukrajnai háborút. Tehát pontosan felmondja az orosz propagandát, és tulajdonképpen nehéz is megmagyarázni, hogy mitől volt ez a tálfordulás. Én attól tartok, hogy itt arról van szó végső soron, hogy ki ajánl többet a támogatásért Trumpnak. Tehát ugye tudjuk azt, hogy pár héttel ezelőtt felmerült az a lehetőség, hogy Ukrajna átadja kritikus ásványkincseinek jelentős részét a támogatásért cserébe. Ezt végül az ukránok nem írták alá, mert ha szabad így fogalmazni, Donald Trump pofátlanul sokat kért a támogatásért cserébe, míg az oroszok pár nappal ezelőtt bejelentették, hogy ők viszont bizony hajlandóak jelentős ásványkincseket közösen kitermelni az amerikaiakkal. Tehát pillanatban most úgy tűnik, mintha Oroszország fizetne többet. De ez csak egyike a bizonytalanságoknak és az általad említett soknak. A másik sok az, hogy Trump gyakorlatilag feloszlatta a NATO-t olyan értelemben, hogy kilátásba helyezte, hogy visszavonják az európai területen lévő amerikai csapatok jelentős részét, akár Közép-Kelet-Európából, akár a keleti szárnyról, ugye Románia, Lengyelország, Balti köztársaságok, és kétségbe vonta azt is, hogy az ötös cikkei a NATO-nak érvényesek. Ugye ez az a cikkei, amelyik a kölcsönös védelemről szólt. Tehát Donald Trumpnak másfél hónap alatt sikerült, vagy tulajdonképpen másfél hét alatt sikerült tárójába tenni azokat az elveket, amelyek alapján a nemzetközi politika az elmúlt évtizedekben működik. Tehát még egyszer, ez egy hatalmas sok, és nem lehet tudni, hogy mi lesz a következő hatalmasabb, talán ennél sok.
Tehát most azt látjuk, hogy egyre döbbenetesebb kijelentéseket tesz Donald Trump, az amerikai Egyesült Államoknak az elnöke, az Oroszország által megtámadott Ukrajnáról, illetve az ukrán vezetésről. Te is céloztál itt már ezekre a kijelentésekre. Talán most így a beszélgetésünk elején kezdjük el ezeknek a szétszálazását, tehát hogy mit állít Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és akkor kezdjük azzal, hogy Volodymyr Zelenszky egy diktátor, aki megállíthatta volna már korábban is ezt a háborút, sőt, bele sem kellett volna kezdjen Donald Trump szerint ebbe a háborúba.
Igen, hát itt rögtön már két állítása van Donald Trumpnak. Az egyik állítása az, hogy Volodymyr Zelenszky nem más, mint egy diktátor, a másik pedig az, hogy megállíthatta volna a háborút, sőt, bele se kellett volna kezdeni. Hát kezdjük a diktátorsággal. Azért mondja, hogy diktátor, mert ugye Zelenszkyt 2019-ben a voksok 70%-ra választották meg ukrán elnöknek, és az ő mandátuma valóban lejárt 2024 májusában, 5 évvel a kinevezése után, de hát ugye az ukrán alkotmányban szerepel is az, hogy rendkívüli állapot körülményei között nem lehet választásokat rendezni, tehát nem véletlen, hogy nem rendezték. Az ukrán polgárok között végzett felmérések egyértelműen arra utalnak, hogy ők is úgy gondolják, hogy csak a háború után lehet választást rendezni az országban. Teszem hozzá, hogy a világ legtöbb országában, így Magyarországon is a törvények értelmében rendkívüli állapot közepette nem lehet választást rendezni. Tehát egyszerűen nem igaz, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elvesztette volna a legitimitását, és hogy diktátor lenne. Tehát a másik állítás pedig ugye ez még vadabb tulajdonképpen. Ugye azt mondja Trump, hogy ezt el se kellett volna kezdeni, ezt a háborút. Tehát ezt a háborút nem Volodymyr Zelenszky kezdte, hanem Vladimir Putin orosz elnök, aki egyébként nem is Ukrajnának címzett ultimátumot. Tehát, hogyha jól emlékszünk és emlékezzünk jól, ez az ultimátum az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak szólt, és azt követelte Putin, hogy a 2017 előtti vonalak mögé vonuljon vissza a NATO, ami a katonai létesítményeket, egységeket jelenti. Tulajdonképpen az is napirendre került volna, hogy Magyarországról is vonuljon ki a NATO. Tehát nem lehetett volna megegyezni a háború előtt Zelenszkynek és Putinnak, még hogyha lett is volna ilyen lehetőség, tehát hogy mibe egyezett volna meg. Putin teljesen egyértelműen azt követelte, és követeli most is, hogy azt az 5 megyét, amit Oroszország akar, tehát az kerüljön Oroszországhoz, Kijevben pedig kerüljön hatalma egy bábkormány. De kérdezem, van olyan kormány, ami ebbe belemegy? Tehát nem véletlen, hogyha lett is volna ilyen lehetőség, hogy Zelenszky alkudozom Putyinmal, ez nem egy olyan alkupozíció, amit el lehetett volna fogadni. Tehát ez a két állításból egy is sem igaz, és mind a kettő sajnos az orosz propagandának a papagájként említése, ami nagyon szomorú, hogy a világ leghatalmasabb országának államfője Vlagyimir Putyin propagandáját hasonlítja.
Igen, és hát mondjuk el azt is, hogy Donald Trump 2023 nyarán a Fox News-nak adott interjúban még azt harsogta, hogy ha ő lett volna hatalmon Amerikában, és nem Joe Biden, akkor Vladimir Putin évekkel elhalasztotta volna az Ukrajna elleni támadást, és hát azt is mondta, hogy ő tudta, sejtette azt, hogy Putyin támadni készül, és próbálta lebeszélni erről. Tehát 2023 nyarán még azt mondta Donald Trump, hogy Putyin támadta meg Ukrajnát, 2025 februárjában pedig már másról beszél. De azt is tudni véli az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke, hogy Volodymyr Zelenszkynek a népszerűsége jelenleg 4%-on áll.
Igen, ez megint az orosz propaganda, tehát hogy az orosz lapokban lehet olvasni ilyen és ehhez hasonló cikkeket, amelyek szerint Volodymyr Zelenszkynek már senki sem hisz és senki sem támogatja. Teszem hozzá, nem csak az orosz lapokban lehet ilyeneket olvasni, hanem a magyarországi kormánypárti sajtókban, és hogyha majd lehet azért kitérnék egy magyar nemzetcikkre, ami szerintem az utóbbi évtizedek egyik legúsztustanabb cikkévé sikerült. Tehát az teljesen egyértelmű, hogy rendkívüli helyzetben nem nagyon lehet mértékadó felméréseket végezni, de mégis minden felmérés azt mutatja, amit végeznek, hogy Zelenszky elnöknek a támogatottsága továbbra is 50% fölött van. Tehát természetesen nem igaz az, hogy változatlanul 90% vagy annál magasabb lenne a jóváhagyási arány, mint az akkor történt, amikor Oroszország elkezdte a háborút, és Zelenszkij híres mondatával azt mondta, hogy ő nem taxit kér, hanem lőszert, és ott maradt Kijevben, és tulajdonképpen megszervezte a védekezést, de ez a támogatottság továbbra is több mint 50%-os, egyébként magasabb, mint a Trumpiak járja, most 44%-on áll. Tehát ez megint egy hazugér, és megint egy Moszkvából érkezett ér, sajnos, és tulajdonképpen folytathatjuk is a sort, mert amit mondott az elmúlt hetekben Trump, az teljes mértékben a Kreml propagandája. Nem véletlenül, hogy Oroszországban kimondottan tapsikolnak, amikor Trump megszólal.
Igen, de egyébként az az érdekes, hogyha már Moszkvát említett, hogy míg Donald Trump diktátornak nevezi Volodymyr Zelenszkijt, meg arról beszél, hogy nem kell leülnie a tárgyalóasztalhoz, és vegyen vissza a nyilatkozataiból, mert az országa nélkül maradhat, és még sorolhatnám, akkor a nemzetközi hírügynökségek által idézett orosz elnök, ő a nemzetközi közösséget arról biztosította, hogy Ukrajnát nem zárják ki a háború befejezését célzó tárgyalásokból.
Igen, csak hogy milyen mértékben, tehát az, hogy azt, amikor ők nem zárják ki Ukrajnát a tárgyalásokból, azért azt is mondják, hogy semmiféle kompromisszum nem hallandóak, tehát ők továbbra is kitartanak, Herszon, Zaporizzsja.
Nem, hát félreértés ne essék, én nem Vlagyimir Putyin orosz elnököt védem, csak hogy az van, hogy Putyin gentlemanként viselkedik Trumphoz képest.
De Trumphoz képest nem nehéz gentlemannek viselkedni. Ebben tényleg igazad van, hogy ő nem zárta ki Ukrajnát, és Európát sem zárta ki a tárgyalási asztaltól, csak azért a végső soron akár mondhatnánk kizárja, mert semmiféle kompromisszum nem hajlandó. Tehát azért igazság szerint nagyon távol nincs az amerikai és az orosz álláspont. Az orosz álláspont egy kicsivel szalonképesebbnek akar tűnni, hogy ott legyen az asztalnál az, akinek lenyomják a torkán azt a megállapodást, amit ő nagyon nem szeretne.
Németh András, a HVG külpolitikai szakírója a mai napra kész vendégem. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Riádban volt egy orosz-amerikai külügyminiszteri találkozó, ezzel elkezdődött a müncheni biztonságpolitikai konferencia után egyfajta béketárgyalásokhoz vezető út, de hogy ezzel együtt felrobbant a világ is, úgy fogalmaztunk itt a CNN-t idézve a beszélgetésünk elején, hogy a geopolitikai sok hete volt ez a hét, amit most itt zárunk, és a sok hete úgy tűnik, hogy még nem zárult le a riádi találkozóval. Beszéltünk itt Donald Trump amerikai elnöknek a hát egyre döbbenetesebb kijelentéseiről. Kész helyzet elé állítja Amerika-Ukrajnát?
Hát én attól tartok, hogy igen, de visszatérnék ahhoz, hogy ez egészen addig tart, amíg esetleg Ukrajna nem ajánl többet. Tehát én függetlenül attól, hogy most tényleg kimondottan rossz és reménytelen tűnik a helyzet, én még mindig nem érzem úgy, hogy itt ezek végleges álláspontok lennének. Tehát én úgy érzem, hogy ez egyfajta ilyen alkudozási projekt Trump részéről, és a lehető legtöbbet akarja kicsiholni az Egyesült Államok érdekeinek megfelelően, vagy pedig legalábbis a Donald Trump által amerikai érdekeinek megfelelően. Mert abban is biztos vagyok, hogy lehet, hogy itt Donald Trumpnak sikerménye lesz, és megszerez bizonyos Oroszország vagy ukrajnai ásványkincseket, de hogy a nemzetközi megítélése az ő elnökségének is úgy amblokk az Egyesült Államoké rohamosan romlik, és ez, ha így folytatja Trump a politikát, akkor rohamosan romlani fog, az mindenképpen biztos, és hosszú távon én szerintem ez a fajta politika egyáltalán nem szolgálja az Egyesült Államok valódi érdekeit.
Olvastam olyan elemzői véleményt, miszerint itt nem is béketárgyalás felé vezető úton vagyunk, hanem egy igen komoly seftelés zajlik.
Nekem ez teljesen ez a véleményem, és ugye kétféle jelzőt lehet mondani Donald Trumpra. Az egyik az, hogy egy minden hájjal megkent, agresszív ingatlan ügynök módjára viselkedik, vagy a másik pedig az, hogy tulajdonképpen olyan gengszter, aki zsarolja az áldozatait. Én inkább ezt a második megfogalmazást tartanám közelebb a valósághoz. Tehát azért Ukrajna 3 éve vív egy önvédelmi háborút, és ebben a helyzetben oda jön Donald Trump, és még követeli azt, hogy mit adjon oda Ukrajna. Ez szerintem kimondottan erkölcstelen és gusztustalan politika.
Egy kifejezetten gazdasági fejjel gondolkodó politikusról kell beszélnünk, amikor Donald Trumpról beszélünk?
Egyrészt igen, másodszorban ő tényleg azt gondolja, hogy Amerikának ezek az érdekei, de itt azért behoznék még egy tényezőt, ami valószínűleg szintén működik, és ez ugye több, mint gazdaság és gazdaságpolitika. Sokan mondják, és én ezzel egyetértek, hogy Donald Trump a fő ellenfélnek, vetétársnak Kínát tartja, és ugye azt látjuk, hogy ez az ukrajnai háború, ez nagyon egy táborba sodorta Oroszországot és Kínát. Tehát az nem kizárt, hogy az Oroszország felé való nyitással Trump le akarja választani Kínáról Oroszországot, és el akarja érni, hogy ha esetleg az USA föllép Kína ellen, akkor Oroszország sokkal kisebb mértékben támogassa Pekinget, mint ahogy támogatná jelenlegi helyzetben. Tehát itt az azért több, mint egyszerű alkudozás, de nagyon fontos elem az alkudozás.
Itt, amikor Donald Trumpról beszélünk, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy jól teszi Donald Trump azt, amit tesz, mert hogy számára az országa az első, itt te is céloztál erre. Itt ezt az America First elvet, ezt mindenki tiszteletben fogja tartani?
Hát én nagyon bízom benne, hogy nem. Tehát ugye az egész adás ugye azzal kezdődött a beszélgetés, hogy ez egy sok, és ez az európai közvéleményt, az Európai Uniót is nagyon keményen megütötte ez a sok, de én abban bízom, hogy Európa hosszabb távon képes lesz magára találni és ellenállni. Tehát azért mégiscsak Európa azért egy elég nagy tömb, egy 400 milliós piac, nem kis GDP-vel, bár ugye azt tudjuk, hogy az európai gazdaságok az utóbbi években gondokkal küszködnek. De hát ugye ott van még más is, aki zsarol Trump dél-amerikai országokat, ugye zsarolni fogja Kínát szerintem, de már ugye most is zsarolta, tehát vannak érvényben vámok. Tehát én azért bízom abban, hogy a sok hatás elmúlásával Donald Trump változatai egy kicsit talán egymásra találnak, és hogyha azért az egész világ, vagy annak egy jelentős része idézőjelbetéve föllázad a trumpi politika ellen, akkor lehet, hogy ez a fajta politika oda kerül, ahova való, tehát a kudarcok mezejére.
Itt Európát említetted, és hát a müncheni biztonságcia után itt többet beszéltünk a Marosvásárhelyi Rádióban is, meg számos elemző beszélt Európában arról, hogy ezt fel lehet fogni egyfajta ébresztőként is, amit most Európa kapott. És Európa egyébként itt már a balkáni háború óta tudja, hogy mivel jár az, hogyha ő alszik, vagy ha ő tunya, és fel kell ismernie valóban Európának, hogy vagy felnő a feladathoz, és megvédi Ukrajnát, illetve önmagát, vagy pedig, és ezek nagy szavak, elsüllyed a történelem süllyesztőjében.
Abszolút, és nagyon örülök, hogy fölhoztad a délszláv háborút, mert érdemes visszaemlékezni arra, hogy hogyan ért véget a délszláv háború. Tehát ez az egész válság úgy 1990 táján kezdődött el, és az európai hatalmak éveken át próbálták megbékíteni Szlobodan Milosevic akkori jugoszláv elnököt, de ez nem sikerült, mert annyi érdek ütközött Európában, hogy más érdekei voltak Franciaországnak, más érdekei voltak Németországnak, vagy Oroszországnak, ezért nem volt egy egységes európai politika, és akkor sikerült a válságot befejezni, amikor az egy amerikai elnök, az akkor éppen hivatalban lévő Bill Clinton elkezdte és lebombázott több szerbállást, és élénk erőteljes katonai támogatást nyújtott a bosnyák és a horvát hadseregnek. És Bill Clinton-t én nem hasonlítanám össze Donald Trump-al, mert Bill Clinton elsősorban ország tényleg békét akar teremteni a Balkánon, de akkor is kellett egyfajta amerikai beavatkozás, és már akkor is az volt a fő baj, hogy az európai államok érdekei különböztek egymástól, és ezt a leckét akkor nem tanultuk meg, tehát ugyanez maradt most is, és ez az európai politika az egyik rákfenéje. Én mindig azt szokták mondani, hogyha az amerikaiak meg akarják tudni, hogy mi Európa vélemény, akkor kit hívjanak föl. Változatlanul nincs kit felhívni. Most én abban bízom, hogy ez tényleg egyfajta ébresztőként szolgál, és kialakul egyfajta európai egység, de azért vannak rossz híreink. Tehát ebben az európai egységben nem lesz benne az összes jelenlegi Európai Uniós tag. Láttuk azt, hogy múlt héten összeült 10 ország Párizsban Emmanuel Macron francia államfő meghívására. Nem véletlenül, hogy nem volt ott Magyarország, és nem volt ott még egy pár olyan ország, amelyet egyre kevésbé, sőt, de már egyáltalán nem tartanak mag EU tagállamnak. Tehát én attól tartok, hogy lesz egyfajta belső EU, és lesz egy külső részeket is magába foglaló elő Európai Unió, ami egy többsebességes Európát hoz majd létre, és Magyarország és a hozzá hasonló államok tényleg a periférián ragadnak, ami egyáltalán nem jó jel, mert ez nagyobb sérülékenységet jelent a külső erők, akár Oroszország számára.
Ha már itt ezt említed, akkor tudjuk azt, tehát meg lehet határozni azt, hogy mi lehet az, ami így elvakította volna, vagy ami elvakította azokat az állam és kormányfőket, akik Trump, Donald Trump bűvöletében vannak. Vagy miért nem veszik ők észre azt, hogy itt, és lehet, hogy ez nagy szó, nagy szavak ezek, és túl erős a párhuzam, de hogy úgy tűnik, mintha az amerikai elnök arra készülne, mint Stalin. Tehát a kis nemzetek háta mögött kiegyezni.
Én attól tartok, ugye, hogy ők nem veszik észre, ők nem akarják észrevenni. Tehát azt tudjuk, hogy például, hogyha a magyar kormányról beszélünk, amely sajnos tényleg Donald Trump bűvkörében van, és Orbán Viktor miniszterelnök többször is jelentette az elmúlt 4-5-4 évben, hogy ő azt szeretné, hogyha Donald Trump diadalmaskodna. Tehát valószínűleg ők abban bíznak, hogy Donald Trump politikája azt jelenti, hogy vége lesz annak a demokrata irányzatnak, amely számon kéri Magyarországon a demokrácia lebontását, a korrupciót, és tényleg úgy tűnik, hogy Donald Trumpot inkább az érdekli, hogy helyeselje Magyarország, mint sem az, hogy mi történik az országban. Tehát mindenképpen akik Donald Trump büszkében élnek, azok ellenpontot látnak abban a politikában, amit a korábbi demokrata irányzat folytatott, csak ez mondjuk nem feltétlenül igazi. Tehát a demokrata párton kívül azért a republikánus pártban is sokan vannak, akik kiválóan látják, hogy mi történik az európai országban, mi történik például Magyarországon, csak ezek pillanatban nem nagyon jutnak szóhoz, de én abban is nagyjából biztos vagyok, hogy bármennyire is dicséri jelenleg Donald Trump és több szövetségese Magyarországot, hogyha Donald Trump érdekei másképp állnak majd, akkor ez a fajta támogatás egy pillanat alatt elpárol. Nem tudom például, mi lesz akkor, amikor mondjuk ugye Kína ellenő belengedett egy 60%-os vámot, és azt is tudjuk, hogy Magyarországnak az egyik főszövetségese éppen Kína, tehát hova fog állni akkor Magyarország, amikor Donald Trump az egyik szövetséges 60%-os, vagy 50%-os, vagy 40%-os vámmal bünteti meg a másik szövetséges. Tehát ilyen helyzetekben előbb-utóbb valahogy szint kell vallani, és ez egy nagyon nehéz helyzet lesz az akkori magyar kormányzatnak.
Már többször emlegettünk történelmi párhuzamokat. Mi az, amit most látunk? Egy új jelta? A világ újrafelosztásának vagyunk a szemtanúi?
Tulajdonképpen egy arra való törekvésnek vagyunk a szemtanúi. Ugye jaltában mind a két fél ebben vevő volt. Tehát vevő volt a Nyugat, vevő volt a Szovjetunió, és nem volt olyan erő, amely ez ellen fel tudott volna, vagy fel akart volna lépni. Mostanában az egy kicsit jobb a helyzet, mert itt nem két hatalmas tábor, hanem két ország próbálja felosztani a világot, és azért vannak olyan játékosok, amelyeknek ez nem feltétlenül tetszik. Tehát a törekvés mindenképpen megvan erre, de azért én változatlanul nem vagyok biztos, hogy ezek a törekvések teljes mértékben meg fognak tudni valósulni. Nagyon nagy baj lenne egyébként, hogyha ha sikerülne, mert akkor ez egyfajta precedenst teremtene arra, hogy például Kína lerohanja Tajvant, vagy bármelyik fél vagy egész diktátor neki menjen bármelyik szomszédjának az erősebb jogán. Mert tulajdonképpen, ha ez így sikerül elfoglalni Ukrajnának a 15%-át, akkor nem tudom, hogy mi védené meg a további más államok által kiszemelt gyenge államokat az elfoglalástól. Tehát ez egy nagyon veszélyes precedens lenne, ha sikerülne.
Igen, egy nagy kérdés Kínát említett, hogy ő mit szól ehhez az újraosztáshoz, mert most egyelőre úgy tűnik, hogy ő hátradől és kér egy kávét.
Azért Kínának nehéz a helyzete, tehát ugye azt tudjuk, hogy Oroszország és Kína között kialakult egyfajta teljesen egészségtelen együttműködést, teszem hozzá, tehát egy tízszer nagyobb gazdaság, tízszer népesebb ország teljes mértékben függő helyzetbe taszította Oroszországot, amely nem csak ugye kisebb és kevésbé népes, hanem teljes mértékben rá van szorulva arra, hogy Kína támogassa. Tehát tudjuk azt, hogy az Oroszország által felhasznált kettős alkalmazású eszközök, fegyvergyártásra és alkalmas eszközöknek a nagyon nagy része Kínából érkezik, hogyha ezt a csapot Kína elzárná, akkor az orosz haditermelés nagyon hamar, nagyon gyorsan, nagyon látványosan visszaesne. Tehát ez egyrészt ez Kínának ebből a szempontból jó, hogy van egy alárendelt 140 milliós nyersanyagban gazdag, majdnem vazalusa, szabad így fogalmazni másodszorban. Azért Kínában is tudják, hogy nem szabad túlfeszíteni a húrt, tehát azért a kínai külkereskedelem döntő többsége a nyugati országokkal zajlik le, hogyha Kína feltűnően jobban segíteni Oroszországot, akkor azért Kína ellen is komoly szankciók lépnének ki le, de tehát Kína is lavíroz, Kína is mindig lavírozott egyébként, de az teljesen egyértelmű, hogy árgus szemekkel figyeli a világ közvéleményét és reakcióját arra, hogy hogyan reagálnak Ukrajnára, mert azért Tajvant ők is meg akarják szerezni. Az a kérdés, hogy lesz-e türelmük kivárni, ami gazdasági eszközökkel, egy puskalövés nélkül néhány évtized alatt sikerül ezt a célt elérni. Tehát a szemmel láthatóan nő a kínai befolyás Tajvanon, és nem kizárt, hogy hosszú távon Peking képes lesz gazdasági eszközökkel magához láncolni Tajvant.
És hogyan nézzük mi ezt az újrafelosztást, és mi alatt az európai országokat értem? Persze azt látni kell, hogy európai szempontból teljesen mindegy, hogy mi motiválja Donald Trumpot, itt az ő céljait kell, hogy nézni, és azt látjuk, hogy az ő céljai között, vagy az ők céljai között vannak azoknak a pártoknak a támogatása, amelyek az Európai Unió szétverését ígérik. És itt a magyarországi pártokról is beszélhetünk, németországi pártról, az AfD-ről is beszélhetünk, de beszélhetünk Románia esetében is arról a politikusról, aki Európa ellenes, Unió ellenes kijelentéseket tett, Colin Georgescu, aki a semmiből jött, és Elon Musk meg őt támogatná. G.D. Vance, az Amerikai Egyesült Államoknak az alelnöke, már másodszor szólt bele a romániai belpolitikába, másodszor mondta el azt, hogy hogyan kell Romániában demokráciát építeni, mert hogy itt nincs demokrácia.
Nem, ez nagyon fontos, amit felvetettél, hogy tényleg úgy tűnik, hogy az amerikai kormányzat emberei valóban tényleg azokat támogatják, akik szét akarják verni az Európai Uniót, és visszatérnék ahhoz a kérdésedhez, hogy miért élnek Trump bűvkörében egyes európai politikusok, lehet, hogy pontosan éppen ezért, mert szövetséges látnak a saját törekvéseik megvalósítására. Tehát tudjuk, hogy van olyan politikus az Európai Unióban, aki évek óta úgymond szabadságharcot vív az ellen, a Brüsszel ellen, ahonnan dollár meg euró milliárdok érkeznek, és ehhez ez a magyarországi párt és kormány valóban ugyanúgy szövetségesnek tekinti a német AfD-t, amit említettél, vagy a többi szélsőjobboldalnak tartott pártot. Tehát igen, ez egy nagyon veszélyes dolog, és az is baj egyébként, hogy amikor beszélünk arról, hogy kinek milyen joga van beleszólni más országok belügyeibe, azért az mindenképpen érdemes fontolóra venni, hogy Elon Musk, aki megvásárolta a Twittert és átnevezte X-re, ő egy több száz millió embert elérő közösségi oldalt vezet, ráadásul úgy vezeti ezt a közösségi oldalt, hogy az ő bejegyzései tulajdonképpen mindenkit elérnek, tehát egy hatalmas megafonnal osztja az ő elveit, amelyek tényleg erőteljes beleszólást jelentenek az Európai Unió belügyeibe, és ráadásul azért egy olyan németországi pártot támogatni hangosan, amelynek a vezetői olyan kijelentéseket tesznek, hogy a náci múlt az csak egy légpiszok a dicsőséges német történelem lapjain, meg hogy szégyen emlékműnek nevezték a berlini holokauszt emlékművet, míg a Björn Höcke egyik AfD vezető az most már többször is használt a náci korszakban ismert jelszavakat. Tehát azért Elon Musknak is érdemesen elolvasni a történelemkönyvet, hogy hova tud vezetni egy-egy szélső jobboldali párt hatalomra jutása, vagy hatalomhoz közel bejutása Európában, vagy Németországban, ugye legnagyobb európai országban.
Jó, de hát azt is elmondhatjuk, hogy Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke sem ismeri kellőképpen a történelmet. Beszéltünk arról is, hogy egyáltalán Elon Musk, G.D. Vance mennyire van tisztában azzal, hogy itt Romániában, amely Amerikából nézve egy nagyon-nagyon pici ország, mi a valóság? Tehát, hogy milyen alapon mondják ők meg onnan, a tengeren túlról, hogy itt hogyan kell gondolkodni. Európai Unióról beszéltünk. Eddig úgy volt, vagy úgy tűnt, hogy az Amerikai Egyesült Államok az Európai Uniónak a létezését elfogadja. Most viszont, ugye, amint azt említetted, ugyanazokat a törekvéseket támogatja Amerika, mint amelyeket támogat Oroszország, nevezetesen az Európai Uniónak a szétverését, és hát emlékeztetjük a hallgatókat arra is, hogy Moszkva régóta rombolja az Európai Uniót, tehát az orosz kormány a Brexit népszavazás idején is a kilépés sürgető kampányra azért nem keveset költött.
Ja, ebben teljesen igazad van, én szerintem Elon Musk és Donald Trump meg a jelenlegi washingtoni elit jelentős résznek fogalma sincs, hogy hol van Románia, vagy a valóságban hol van Magyarország, de hát az amerikaiakban mindig megvolt egyfajta ilyen magabiztosság, hogy annak ellenére, hogy nem feltétlenül értették és ismerik Európát, mindig meg tudták úgymond mondani, hogy ilyen jó ennek a földrésznek. Tehát én azért emlékszem, ugye voltam tudósító a délszláv háborúk idején Szerbiában, Belgrádban, és megdöbbentő dolgokat tudtak mondani az amerikaiak. Tehát egyrészt nem értik ezt a fajta, nem tudom, jó szó a gyűlölet, vagy bizalmatlanság, ami itt azért egyes népek között több évszázadat kialakult. Másodszorban ők mindig úgy érezték, hogy ha itten szétcsapnak, akkor utána mindenki örömmel követi majd az amerikai demokrácia útját, ami sajnos nem csak itt nem feltétlenül igaz, hanem az arab országokban sem. Tehát az amerikaiak mindig leegyszerűsítik Európát, leegyszerűsítik a világot, és nagyon sokszor meglepődnek, hogyha nem az eredmény születik, mint amit ők vártak.
Donald Tusknak a figyelmeztetését, 2017-es figyelmeztetését talán érdemes itt felidézni. Rómában az Európai Unió megalapításának a 60. évfordulóján, amikor Donald Tusk azt mondta, hogy nem lehet örökkivalónak venni az életben semmit. de a szabadság kivívása az időt, önfeláldozást és erőfeszítést követel, és ezért sikerült szerinte csak kevés helyen kivívni a Földön, nekünk, európaiaknak sikerült, de nagyon könnyű ezt a világot szétrombolni, elég hozzá néhány pillanat. Most nem pontosan idéztem Donald Tuskot, de a mondani valójának a lényege ez volt. Most ezeket a pillanatokat éljük szerinted?
Szerintem igen, és nem véletlen egyébként. Tehát azért Donald Trump sem feltétlenül egy légüres térben jelent meg. Nagyon sok válság feszíti a világot, tehát ugye a gazdaság világszerte az utóbbi években azért nem teljesít túl jól, ez egy fontos tényező. Másodszorban Európában, meg más, a világ más pontjain is úgy tűnik, hogy a hagyományos pártok befolyása folyamatosan csökken, átalakulnak a pártstruktúrák, a közösségi médiumok megjelenésével abszolút relativizálódik, hogy mi az igaz és mi a nem igaz, tehát bárki bárhonnan el tud indítani ilyen hírt, ami körbe szalad a világon, és nem tudom hány millió ember olvassa, miután majd 10 órával kiderül, hogy ez nem igaz, és az emberek töredékéhez jut el, hogy ez nem igaz. Tehát az igazság fogalma is relativizálódik, megjelenik a mesterséges intelligencia, amivel már most bebizonyították a szakértők, meg tulajdonképpen már az élet is, hogy lehet befolyásolni a választásokat, elég csak mondjuk megemlíteni George S. Kuh TikTok kampányait. Tehát egy egészen más világban élünk, mint 20 évvel ezelőtt, és valószínűleg a világ is utat keres, hogy hogyan lehet ebből kijönni, és nem találtunk még választ. Tehát Donald Trump, bízom benne, hogy nem a válasz, de én azt hiszem, hogy az elkövetkezendő évek igencsak mozgalmasak és veszélyesek lesznek világszerte.
Németh Andrást, a HVG külpolitikai szakíróját hallották az elmúlt közel fél órában. Németh András, én köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.
Én meg nagyon szépen köszönöm a meghívást, és további jó estét kívánok a hallgatóknak is neked.